A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Simon Péter, a Raiffeisen alapkezelő vezérigazgatója, és a témánk továbbra is az, hogy a rendszeres megtakarításból hogyan lesz tudatos befektetés, és átkanyarodunk a trendi témára, ez pedig a digitális megközelítés. Én arra tippelek, hogy ti is nagyon komolyan veszitek a mesterséges intelligencia témakörét, az AI-t, meg a digitális megközelítés, és tekintettel arra, hogy a Csabból is ez folyik, és az ügyfélorientáció, és ebbe az irányba irányul. Elsőkörben arra lennék kíváncsi, hogy applikáció terén mi az, amit fel tudtuk mutatni.
Applikáció terén, ahogy említettem az első részben is, hogy nagyon sokat fejlődött az egész magyarországi bankpiac és befektetési piac. Nem vagyunk kivételek, mi sem. Tulajdonképpen majdhogy nem a teljes befektetési kínálatunk meg található, elérhető az applikáción keresztül. A legújabb újításunk egy számunkra nagyon fontos, és azt gondolom a befektetők számára legalább ennyire fontos termék, ugye ez az ismétlődő befektetés, ami most már a mobil applikációnkon belül is elérhető, és emellett egyébként egyedi részvények, befektetések, jegyek, kötvények, tehát tulajdonképpen azt gondolom teljes a kínálat, úgyhogy a digitális platformokon is ott vagyunk, és mondom, ez jellemző egyébként a piac jelentős részére is.
Ez azért érdekes és kényes terület, mert első pillantás az ember azt gondolná, hogy a klasszikus ügyintézés is megmarad, vagy talán pont ezen a területen, meg a private bankingben, ahol valószínű, hogy ez inkább érvényesül, és nem az applikációs vagy a digitális, az éves megközelítés, ezek szerint akkor is?
Én azt gondolom, igen, is. Tehát nagyon fontos az, hogy elérhető legyen a mobil alkalmazásban a lehető legtöbb termékünk, de ez nem jelenti azt egyébként, amit te is az előbb mondtál, hogy a befektetések az nem egy olyan termékkör lenne, ahol igenis kiemelten fontos mondjuk egy személyes beszélgetés, vagy egy a bizalom kialakítása. És azt gondolom, hogy ebben szerintem a mi bankunk kifejezetten erős, ugye a brandünknek egy nagyon erős része ez, hogy bizalmat építünk az ügyfeleinkkel. Ezt viszont én továbbra is azt gondolom, hogy személyesen a legkönnyebb, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként az ilyen esetekkor is nem használtunk úgymond segédeszközként egy mobil applikációt, amikor is a beszélgetést adott esetben megtörténik az ügyfél és a tanácsadó között, de maga a folyamat az ugye végtelenül egyszerűen végbe tud menni a digitális platformon. És ugye a korábbi, akár csak néhány évvel ezelőtti papíros ügyintézés helyett ugye meg tud történni a maga a tranzakció gyakorlatilag 3-5 perc alatt egy mobil applikáción. Szerintem ez egy óriási fejlődés és nagy-nagy könnyebbség nyilván banki szempontból, de hát főleg az ügyfélélmény szempontjából ez egy nagyon fontos lépés.
Találkoztam meglepő esetekkel például akkor, amikor az ügyfél bemegy és mondja, hogy az AI-on keresztül tudja, hogy pontosan milyen befektetés illeti őt meg, és ehhez képest mondjuk a gyakorlat más. Azért hozom fel ezt a példát, mert persze, van, aki orvoshoz is úgy megy, hogy beüti az AI-ba, hogy milyen betegsége van, és tanácsolja az orvosnak, milyen gyógyszert írjon föl.
Igen, azt gondolom, ez egy fokozott türelemmel, és egyébként egy jó felépített folyamattal ez jól kezelhető, mert hogy ugye mindig végig kell menni azon a folyamaton, hogy bár azt gondolja az ügyfél, és neki azt mondta az AI, hogy nem tudom, neki MOL részvényt kell venni, most mondok egy példát, de ugye amikor végig megy azon a kérdés soron, vagy ugye kérdőíven MiFID teszten, ugye, hogy népszerű nevén emlegetjük, akkor kiderülhet adott esetben, hogy egyébként ő fél a kockázattól, és hogy nem belelem benne olyan befektetésbe, ami veszteséget is okozhat, egyértelműen kijelenti, több kérdésben megerősíti, akkor nyilvánvaló, hogy a beszélgetés végén el tud ősödőtni, akkor talán nem ez az, amiben neki gondolkodni kell. Tehát érkezhet az ügyfél egy ilyen előzetesen általa a bölcsnek vélt tudással, majd valójában ő maga meg tud győződni arról, hogy ez nem feltétlenül van így.
Most kérlek szépen, hát evezünk egy másik projektre, ez pedig a pestesen szólva a bankszámlákon heverő pénzek, igen, összegek, köztudomású milliók vannak, igen, egy-egy magánszemély esetében is. Valami javulás tapasztalható már?
Hát attól, hogy mit tekintünk javulásnak. Tehát ha azt tekintünk javulásnak, hogy az ügyfelek tudatosabban döntenek, és úgymond nem hagynak párnacihában, vagy pedig akár a látra szóló bankszálmán heverni pénzt, akkor azt gondolom, hogy igen, egyértelműen van javulás. Tehát, hogy a tudatos befektetési döntéseknek köszönhetően az úgymond lekötött, tehát kamatozó vagy hozamot termelő eszközök aránya szerintem fokozatosan növekszik.
Egy banki alapkamat, ugye a múltkori döntés apropóján 25 bázisponttal alacsonyabb, igen, lehet ugyan, de meg azért így is magas a régióhoz képest, 6,25 századon áll. Mi az, ami számotokra ebből irányadó, amit a jegybanki alapkamat alakulásából? Tulajdonképpen minden tudom, de úgy összességében, hát, mennyire figyelitek árbusz szemmel?
Természetesen figyeljük, tehát többféle szempontból, és egyrészt ugye ez egy nagyon fontos üzenet. Tehát, hogy mit tesz a jegybank az ő irányadó kamat szintjével. Ha a jegybank azt tudja tenni, azt kommunikálja, hogy a piaci környezet kedvező, a bizalom erős, akkor ő tudja csökkenteni a kamatot. Ez mindenképp egy bizalomerősítő lépés, ami legalább annyira fontos a gazdaságnak, mint hogy egyébként adott esetben ennek köszönhetően alacsonyabbak lesznek a hitelkamatok. De ugye ez is nagyon fontos, hogy a bizalom mellett adott esetben a hitelkamatok is csökkenjenek, ami szintén elméletben ugye függ a jegybanki alapkamattól, mint irányadó kamatrátától, még akkor is, hogyha egyébként rengeteg egyedi hitelprogram, kedvezményes, kisvállalkozói, lakossági, akármilyen hitelprogram ugye ezt el tudja téríteni, de hogy van egy ilyen üzenete mindenképp, hogy igen, akkor a hitelkamatok is csökkenhetnek. Tehát alapvetően igen, ezt mi is figyeljük, és amit már az előbb is említettünk, hogy nekünk, akik a befektetőket tulajdonképpen az általunk elért hozamokkal tudjuk magunkhoz hívni. Nekünk ugye fontos az, hogy a mi általunk kínált hozamok, azok alapvetően egy alternatív vagy kockázatmentes hozamhoz képest ugye magasabbak legyenek érdemben, és ugye ráhozamot tudjunk kínálni.
Hát miután már a nemzetközi nőnap után vagyunk, és férfitárs vagy te is, de azért csak megkérdezem, hogy a hölgyek és az urak befektetési szokásai között adódnak esetleg különbségek, és most eltekintünk itt nyilvánvalóan a kettős minősítés esetétől.
Én azt gondolom, hogy ugye én személyesen ügyfeleket nem, ügyfélszámlákat nem kezelek, de hogy azt olvastam egy erről szóló ilyen rövid elemzést vagy kutatást, hogy a hölgyek adott esetben tudatosabbak a rendszeres befektetések tekintetében. Erről beszélgettem hölgyismerősökkel, ők ezt erősen cáfolták, de hogy a kutatás egyébként ezt mutatta. Én azt gondolom,
hogy ez meg tudom erősíteni az otthoni tapasztalatok alapján. Mert ugye én szerintem sokan nem.
Ez egy gondoskodó vagy gondoskodási motívum, én azt gondolom, hogy ugye teszek félre, gondoskodom rólad, és szerintem ez a nők többségében azért erős. Mint ahogy valószínűleg erős lehet egy adott esetben egy vásárlási motívum is, ami a befektetések ellen hat, de ugye ha tudatosan befektetünk, és tudatosan eldöntjük, hogy a hónap elején már pedig indítjuk a rendszeres befektetést, akkor a többit el lehet vásárolni.
Nem biztos, hogy azok, akik bennünket hallgatnak, kisebb volumenű ügyletekre is gondolnak, vagy asszociálnak, vagy alapvetően nagyon ilyen makro perspektívából néztük a befektetési piacot, de hogy látod, vagy hogy látjátok ezen a téren, mi a leszülető konzekvencia, kis befektetéssel is érdemes útját venni, vagy elindítani az utat?
Egyértelműen igen, szerintem ez nem kérdés. Tehát, hogy ugye mi is találkozunk ezzel, adott esetben építünk mi is erre kommunikációt, hogy a befektetés nem csak a vagyonosok kiváltsága, és ez teljesen így van.
Tehát 20-30-40 ezer forinttal is érdemes nekiállni a biznisznek?
Igen, teljesen egyértelműen, még akkor is, hogyha ugye ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy az ügyfél lesz az, vagy a befektető lesz az, aki, sőt, ne ő legyen az, aki böngészi, nem tudom, a napi sajtót, az árfolyamokat, ő hozza meg azt a döntést, hogy igenis, innentől kezdve én szeretnék megtakarítani, szeretnék félretenni, legyen meg a célja, hogy ezt miért teszi, úgy, mert ez azért fontos, mert akkor ezt tudjuk úgymond szabni azt a befektetési formát, amivel érdemes elindulni. Tehát ha mondjuk 5 évre tud félretenni, akkor nem rövid futamidejű kötvények befektetési alapot állunk, hanem akkor lehet, hogy elmegyünk kockázatosabb irányba. Ha 15 év múlva lesz aktuális a gyereknek a lakás, akkor még inkább tudunk szélesebb spektrumból választani. Tehát fontos a cél és az időtáv, de ezen túl az ügyfélnek szerintem komolyabb befektetési döntést nem kell hozni, csak azt a nagyon fontos döntést, hogy igen, elindítom, félreteszek, kezdjük.
És hogyha mondjuk adni kéne egy prognózist a következő időszakra nézve, mondjuk nézzük az 1-2 évet, ami előttünk áll, a közismert geopolitikai, tényezők apropóján, meg a bizonytalanság apropóján mit jósolsz? Ha mondjuk megnézzük az ingatlanpiacnak a helyzetét, említetted a magas árszintnek a kialakulását, valamint az, hogy megéri egyáltalán befektetni vagy sem, és akkor nézzük az értékpapír piaci helyzetet, akár a részvénypiacot is említetted, aminek ugye a lelke mégiscsak az itt angol szász jellegű. Tehát mi az, ami úgy jóshatnak lehet mondani a következő időszakban, hogy mifelé fordulunk mi magyarok? Ha már megtakarításokról, vagy befektetésekről beszélünk. Nyilván a bizonyosság a legfontosabb, talán nem?
Hát én azt gondolom, hogy népszerűek lesznek valószínűleg továbbra is az állampapír befektetések is, ami teljesen rendben van, tehát mindig van egy kockázatkerülő attitűd a befektetőkben, szerintem ez teljesen rendben van, de hogy én bízom abban egyébként, és hogy ahogy látjuk is ennek jeleit már, amiről beszéltünk az előbb, hogy igenis történik, és bízom benne, hogy meg is marad ez a kockázatosabb eszközök felé fordulás, és hogy ezt ugye ez a geopolitikai történések, meg turbulenciák, ezek nem fogják felülírni. Én azt gondolom, hogy ez maradjon is így, vagy bízom benne, hogy így marad. Illetve még egy, ami fontos, hogy ugye tényleg egy turbulens világpolitikai, bármilyen politikai környezetben vagyunk, leszünk, és biztos, hogy azt is látjuk már, hogy akár 5 évet, ha visszanézünk, hogy olyan dolgok történtek meg velünk, amit nem gondoltunk, hogy meg fognak történni. Innentől kezdve nagyon nehéz bármit is várni, tehát nem tudom felelősség teljesen, nem is szabad bármit is kijelenteni, mi lesz 1 év vagy 2 év múlva, de ami biztos, az valószínűleg az a változás. De az is igaz viszont, hogy ebben a környezetben is kifejezetten érdemes elindulni befektetésekkel. Ugye ennek a rendszeres megoldásnak van egy olyan nagyon fontos előnye, hogy pont, hogy az időzítési problémáját ki tudja küszöbölni, tehát nincs az, hogy hát most mikor vegyek, most vegyek, most ne vegyek, most esni fog, emelkedni, most emelkedett, akkor most már nem veszek. Minden hónap 5-én megveszem, és ugye ennek van egy ilyen átlagár hatása, azt így hívjuk szakmai nyelven, hogy tulajdonképpen ez a folyamatosság biztosítja azt, hogy van, amikor magasabb árfolyamon, van, amikor alacsonyabb árfolyamon vásárolunk, és ez tipikusan kiválóan alkalmas akár egy ilyen környezetben is. És ugye még egy, amit említettünk, hogy kisebb összegek. Ugye láttunk már eljátok, és nagyobb összegekkel játssz el. Vannak olyan termékek kifejezetten egyébként, amik azt mondják, hogy oké, fektesd be, és akkor a terméken belül egyszerűen nagyobb összegre indulsz, ilyen is van. A terméken belül mi szépen felépítjük ezt a kockázatosabb kitettséget. Neked semmit sem kell csinálni. Ennek a másik változat, hogy neked havonta kell a kisebb, nagyobb összeget félretenni, és akkor úgy épül fel a portfólió.
És ha mondjuk visszagurunk az elmúlt 10 év vonatkozásában a pénzügyi kultúra megközelítéséből, hogy látod, a magyarok mennyiben lettek tudatosabbak, mennyire ismerik a kulcsfogalmakat, mennyire figyelnek a tudatos befektetésekre, megtakarításokra, tehát ezen a téren hát tapasztalható-e nagy előrelépés legalábbis, vagy esetleg trendforduló, hogyha lehet ilyen nagy szavakat használni?
Én azt gondolom, hogy tapasztalható előrelépés, de hogy még nem tartunk ott, ahol tartanunk kellene. Tehát nagyon fontos lenne szerintem az, hogy mindenféle forrásból az érkezzen a befektetők felé, hogy nagyon fontos az öngondoskodás. Ugye ezt mi szakmánkból adódóan, meg jól felfogott üzleti érdekünkből adódóan, ezt mi természetesen folyamatosan kommunikáljuk, de nagyon fontos, hogy ez megérkezzen.
Definíció, mint a versenyképesség, ugye több oldalról lehet megközelíteni.
Igen.
Az öngondoskodás terén te mi az, amit definiálnál, vagy mi az, amire koncentrálnál?
Hát én nagyon fontos ezt szerintem, hogy ne gondoljuk azt, hogy idősebb korunkra, legyen szó egészségről, vagy pénzügyi biztonságról, ezt a fajta felelősséget, ezt teljes mértékben át tudjuk ruházni mondjuk a mindenkori magyar államra, vagy akármelyik államra. Ezt szerintem ez a paradigma ez már nem helyes. Tehát muszáj a kezünkbe venni ezt a történetet. Nem bonyolult, tehát el kell kezdenünk takarékoskodni, félretenni, befektetéseket kell indítani, pontosan ebből kiindulva, legyen ez, rengeteg eszköz van már erre, nem is
tudom fel. Igen, most már nem akartam a pénztáratól kezdve.
Ilyen pénztár, olyan pénztár, de biztosítás, bármi egyéb. A tudatos döntés nagyon fontos, és az, hogy egyébként higgyük el, hogy ezt nem tudjuk kiszervezni, ezt a fajta felelősséget máshová. Ez a miénk. Miénk saját magunkért, miénk a gyerekeinkért, mármint a felelősség, tehát hogy igenis el kell kezdeni ezt.
És mondjuk, hogyha 20 év ezelőtt ülnénk itt, akkor azt mondaná a delikvens, hogy hát pedig befizettem az adókat, a járulékot, miért nem gondoskodik rólam az állam?
Na, így van, igen, pontosan. És ugye ezt mi őrizzük is szerintem ezt az attitűdöt, és nem is feltétlenül kapunk meg minden forrásból támogatást arra, hogy mármint a gondolkodásunk módon egészséges irányba történő változtatásához.
A műsor első részében megkapott a konstrukciótok az ismétlődő befektetés, és nem is akarom, hogy teljes egészében a termékről beszélnem, inkább magáról mondjuk erről a pénzügyi jelenségről, hogy ez automatizmus-e, vagy pedig ti tanácsoljátok, hogy erre szokjanak rá az ügyfelek.
Mi mindenképp javasoljuk ezt. Mindenképp, és azt gondolom, hogy tényleg szinte mindenkinek. Tehát pontosan az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége. Lehet, hogy ez elcsépel, de ez egy tipikusan egy olyan termék, amire ez nagyon igaz.
És ismétlődő vagy újrabefektetés? Kettő között mi a?
Ez ismétlődő.
Ismétlődő.
Tehát ez egy ismétlődő befektetés, mondom, ez annyit jelent.
A külföldi működő tőke állományon, tudod, az FDI-re mondják újrabefektetés, de csak a párhuzamot azért hozzam föl, hogy hát ha...
Az más, nem.
Hát ha hallgatnak bennünket whitefülűek.
Nem, ez ismétlődő.
Ismétlődő.
Minden hónapban azt a bizonyos összeget félre kell tenni. És ez egy nagyon egyszerű történet. Egyébként mi azt látjuk így a saját kis hazánkban, a Raiffeisen-es kultúrkörben, hogy ez minden országban nagyon-nagyon népszerű, és nagyon érdekes az is egyébként, hogy pont ez az a fajta termékkör, ami nagyon ellenálló. Említettük az átlagárhatást, tehát hogy a beszállási pontokat is viszonylag jól meg lehet találni, de olyan szempontból is nagyon ellenálló, hogy ugye van egyfajta befektetői mozgás minden válsághelyzetben, és mondjuk adott esetben csökkennek vagy leállnak a beáramlások a befektetési alapokba, különböző befektetésekben, mert az ügyfelek óvatosak lesznek. Rövid távon ez az a befektetési forma egyébként, ami folyamatosan fokozatosan szépen épül, és a legkevésbé állítják meg az ügyfelek, mert tudják, hogy ezt nem érdemes megállítani. Ennek pontosan az a funkciója, hogy nem kell egyéni döntéseket hozni, szépen lassan épül az idők során.
Talán már rákérdeztem, valószínűleg igen, az osztrák háttér apropóján, hogy azok a konstrukciók, amelyek Bécsben igényelhetők, Budapesten igényelhetőek, de egyéb iránt ti mennyire építettek bele az osztrák hátteret a termékekbe mondjuk.
Abszolút, tehát igazából nekünk van kifejezetten olyan termékünk.
Lekopírozzátok, vagy kategorizáljátok, hogy jobb szó nem tudok érteni.
Van olyan termékünk, amit becsomagolunk, tehát egész egyszerűen a bécsi alapkezelő tudását nem teszünk hozzá gyakorlatilag sokat, becsomagoljuk. Annyit teszünk hozzá, hogy magyar forintban, euróban és dollárban elérhetővé tesszük, magyar termékként, magyar befektetési alapként, ugye adott esetben egyszerűbb megvásárolni, de valójában szakmai tudás ebben minimális. Vannak olyan termékek, ahol közösen együtt csináljuk a bécsiekkel, legyen az kockázatkezelés, legyen az egyes eszközök kiválasztása, és van olyan, amit meg mi magunk csinálunk teljes mértékben. Ezért mondom, ahogy az elején beszéltük, hogy mi ki tudjuk egészíteni azt, amit a bécsi kollégák kínálnak.
És talán itt az utolsó téma jöhetne, ami úgy valószínűleg foglalkoztatja a kedves hallgatókat, ugye ez a csak rákérdezeket, hogy a befektető ideges hangulat azért lehet tapasztalni, amit dúl a részvénypiacokon, az olajársok, mert lehet olvasni ugye 200 dolláros hordonkénti olajról, hogy a ti bizniszplanetek, üzleti tervetek 2020-ban vonatkozásában átalakul, módosulhat ebből a megközelítésből, vagy pedig mentek azon az úton, amit mondjuk tavaly decemberben kitűztetek?
Én azt gondolom, hogy egyelőre megyünk azon az úton, amit kitűztünk.
Nem tudom, hogy tavaly decemberben, csak úgy dippeltem, bocsánat.
Az üzleti tervezés tekintetében, de rendszeresen felülvizsgáljuk. Tehát mindentől függetlenül ezt minden évben megtesszük többször, hogy felülvizsgáljuk az éppen aktuális üzleti tervünket, de ez ugye a céges működést jelenti, a befektetések tekintetében meg hát naponta vizsgáljuk, hogy mi történik, és hogy hogyan történik. Szerintem a várakozás most még inkább az, hogy
normalizálódik a piac.
Ugye minden józan érdek és józan ész, meg üzleti érdek, meg mindenféle érdek azt diktálná szerintem, hogy ez megtörténjen. Tehát nincs amellett piaci, vagy józané logika, vagy bármilyen érv, hogy ez elhúzódjon, senkinek nem érdeke. Ezért szerintem még a piacok azt árazzák, és azt gondoljuk mi is, hogy ez belátható időn belül véget kell, hogy érjen. Volt már ugye olyan háború, látunk olyat a környezetünkben, amire szintén ezt gondoltuk, és 4 éve tart, de nagyon bízom abban, hogy ez nem fog ideig eljutni.
Hát kérlek szépen, köszönöm szépen a beszélgetést, végre értünk a rendelkezésre álló műsoridőnek. A napvendége tehát Simon Péter, a Raiffeisen alapkezelő vezérigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.